Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évi 1 millió forintos otthontámogatást ígért a közszolgálatban dolgozóknak a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a pénzt mások mellett az orvosok, ápolók, tanárok, katonák, rendőrök kapják, és lakáshitel törlesztésére, vagy új lakásvásárlásakor a hitel önrészére fordíthatják. A támogatás összevonható az otthonstart hitellel is. A kormány döntése értelmében szeptember elejétől 15%-kal emelik a kormánytisztviselők bérét. Navracsics Tibor, közigazgatási miniszter elmondta, az emelés azokat érinti, akik a vármegyei kormányhivatalokban, a járási hivatalokban és a kormányablakokban dolgoznak. Új pályázati lehetőségeket hirdetnek meg a hajléktalan ellátásban 435 millió forint értékben, jelentette be a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek diszpécser szolgálatot működtetnek, illetve olyan programokra lehet jelentkezni, amelyek hajléktalansággal élő embereknek biztosítanak egészségügyi ellátást vagy önálló életre való felkészülést. Idén 6 milliárd forintos támogatást kapnak az előadó művészeti szervezetek, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A pályázatok 30%-a Budapestre, 60%-a vidéki előadó művészeti eseményekre, rendezvényekre biztosít forrást. Több mint 500 millió forinttal, csaknem 3 milliárd forintra nő az idén a hátrányos helyzetű fiatalokat segítő útravaló ösztöndíj program kerete. Mindez lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjak 15%-kal emelkedjenek. A legalacsonyabb 10 000, a legmagasabb 30 000 forint lesz havonta. Augusztus első hétvégéjén ismét megtelik élettel a Felső-Tárkányi tópart. Rétes kóstoló, koncertek, hagyományőrző programok és családi kikapcsolódás várja az érdeklődőket a Felső-Tárkányi Rétes Napok elnevezésű eseményen augusztus 2-a és 3-a között. A rendezvény középpontjában természetesen idén is a rétes áll. A látogatók megismerkedhetnek a tradicionális rétes készítés minden részletével, a rétes húzásától a sütéséig, írja a Heves megyei hírlap. A programot 21. alkalommal rendezik meg, amely mára nem csak gasztronómiai, hanem kulturális és közösségi eseményé is vált a régióban. Júliusban rendezték meg a Pál Feris közösség nyári táborát, amelynek mottója idén ez volt, evezz a mélyre. A Balaton partján Rév Fülöpön fekvő beach szálló adott otthont a rendezvénynek, ahol közel 240 résztvevő fordult meg a hét során. A táborban az előadók workshopok, áhítatok, beszélgetések, valamint a közösség névadója, Pál Ferenc atya a szombatesti miséje mellett fontos szerepet kaptak a szabadidős programok is. Vitorlázás, kirándulás, kertmozi, borkóstoló és balatoni strandolás. Idén is volt lehetőség altáboros bontásban mélyebb beszélgetésekre. Európa érdekeivel ellentétesnek, Európa és Magyarország számára hátrányosnak nevezte az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött vámmegállapodást a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón az unió megalázásának minősítette, hogy még az EU vámmentességet biztosít az Egyesült Államoknak, addig elfogadja a 15%-os vámkulcsokat az uniós exportra. Kínai tulajdonba kerülhet a MediaMarkt és a Saturn elektronikai áruházlánc, miután a GD.com ajánlatot tett a német tulajdonosoknak. Az ajánlat 4 milliárd eurós piaci értékelést jelent, és 43%-kal haladja meg a részvények 3 hónapos átlagárát. Végül az időjárásról. Alapvetően napos, gomoly felhős időre számíthatunk egy-egy futózáporral. A késő délutáni óráktól északnyugat felől felhősödés kezdődik, és ezzel együtt az ország azon részén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A déli délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, lehet, hogy az ember legjobb barátja a kutya, de legalább olyan régóta él környezetében egy másik négylábú társ, a macska is. Hogy ki melyiket szereti jobban, melyikhez kötődik inkább, embere válogatja, bár a macskások általában kevésbé elutasítóak a kutyákkal, mint fordítva. A kutyákról, hűségükről, szeretetükről a gazdájuk iránt számos jól is, kevésbé ismert történetet írtak már. Jó néhány elhangzott rádiónkban is. Most azonban következzen két olyan történet, ahol a macskák a főszereplők. Hallgassák meg Móricz Zsigmond és Kródi Gyula egy-egy írását, melyeket Dér Gabriella olvas fel.
Móricz Zsigmond, a macska. Az alkonyat az orosz síkon épp olyan volt, mint odahaza. Nem látszott az égen, hogy valakinek ott külön gondja volna az embernek két nagy seregére, amely földbe ásva az utolsó emberig jobban el volt rejtve egymás elől, mintha fekete és vörös hangyák két serege viselne a fűszálak közt hadat. 6 apró kislegény ugrált előre egy tizedessel, meg egy hadapród jelölt őrmesterrel, hogy a leégett falu üszkös bal végétől valami 1500 lépésnyire megszállja az útvonalat, s ott gyorsan fedezékbe kaparja magát, ahonnan reggelig figyelhesse az éjszakát. Madarak suhantak át a levegőben, fűszálat vittek a csőrükben, vagy bogarat. Távolról ágyudörgés hallatszott, s elszórt puskalövések kettős csattanással, néha mint egy dongó zirrent el a fül mellett egy-egy golyó. Csatatéri csönd volt. Na, hál' Istennek! Szólt a hadapród jelölt őrmester, és elterült a maga ást a fedezékben. Mozdulni sem bírt már, egyetlen tagját nem bírta tovább mozgatni. Oda volt. Fájt a gerince, a nyúlt agyveleje, az összes csontjai és kötései, de különösen a gerincvelő, amit egészen agyoncsigázott a súlyos szerelvénycipelés, az utolsó héten valami 120 kilométert meneteltek. Hirtelen valami csodálatos, édes kis hang ütötte meg a fülét. Megint felnyitotta a szemét, mert azt hitte megőrült. A nyitott sírforma fedezék sötét homokjában találta magát, s nem volt semmi nesz. Tudta, hogy a 7 embere szintén be van ásva, és most ugyanúgy fekszik a meleg homokban. Kötelesség hajtotta, hogy fel kell állani, hogy az őrök figyelnek-e vagy nem, de nem volt ereje, ha mindjárt egy egész orosz támadás jönne sem. Egyszerre csak megint hallja azt a furcsa hangot. Vékony és kedves, síró és csiklandozó. Macska nyávogás. Fiatal kis cica nyivákolása. Tágra nyitotta a fülét. Macska. Hol van itt macska? Macska. Régen elmúlt örömök és boldogságok villantak eszébe. A kislányait látta, ahogy a fehér cicákkal hempergőztek. A kisgyerekének a hangját hallotta, mint otthon a nagy diófa alatt, ahogy a macskát cipelte. Cince, maga is annyi, mint egy rózsaszínű kis cica. Cic, cicic, hallotta jobbról is, balról is. Felkönyökölt. Az emberei mind itt dugták ki a fejüket a fedezékük szélén, és kíváncsian vigyorgó képpel néztek. Cic, mondta mind. Cic! A kis barna macska óvatosan ott lépkedett a fekete homokban. Fehér volt a bögyén, s a mancsai fehérek voltak. Olyan tiszta fehérek, olyan frissen mosott fehérek, amilyen kormosak és homokpiszkosak voltak ők, a kényes emberek. Cicic, cicicic! S már az egyik legény ott mászott hason előre a cica után, és ravaszul, lappangva igyekezett az ártatlant megcsípni. Vigyázz, elszalad! Kiáltotta ijedten valamelyik, de már akkor a macska kézben volt. Boldogan, ihogva fordult meg vele a honvéd, nagy bajuszú öreg magyar, és úgy csúszott vissza fedezéke felé, mint egy vastag, nagy földi féreg, amely sohasem tudott lábon állni, és emelt fővel nézni az égre. Tudsz magyarul, cicu? Mondták az emberek, és nevettek. Az apád csillagát, hogy tud karmolni? Mondta a vén honvéd, s büszkén mutatta az orrát, amit megkarmolt a kismacska. Még leszedné róla a bőrt. Add ide nekem, nem tudsz te avval bánni. Nem kell úgy megszorítani, nem való ilyennek a kezébe a macska. Add csak ide, hallatszott mindenfelől egy-egy szó. A nyolc ember mind a macska után vágyott. Körös körül nem látszott senki és semmi, csak ők nyolcan voltak itt, s egy kismacska. A halál mezején. Cicuskám, szólt oda egy ember, kis cicucskám, hogy kerülsz te ide, cicus? Gyere haza velem Magyarországra, Böskéhez, a bácsi Böskéjéhez. Ne csábítsd el, mondta a honvéd, aki a markában úgy tartotta a cicát, mint egy madarat. Juliskához fog ő jönni, Kovács Juliskához Nagyszemre, a Patics utcába. Az arcához szorította a macskát, annak a bársonyos szőrét, s a többi irigyen és csorgó kívánsággal nézte. Teljes fedezék! Kiáltotta el magát hirtelen a hadaprógy jelölt őrmester, mert valami gyanúst vett észre. Abban a pillanatban mindenki beugrott, vagy behúzódott a fedezékébe. Óvatosan lestek aztán ki, amott szembe az ellenség felől lovasok közeledtek vágtatva. Itt a muszka! Kurjantott valaki. Nem muszka az, te szamár, hanem huszárok. Hászippa! Látszik, hogy itt a muszka, mert a huszárok már szaladnak visszafele. Ahogy a háborúra visszaeszméltek, egyszerre mindjárt megérezték a testüket, a fáradtságukat. Az Isten verje meg a patkójukat! Minek jönnek éppen erre? Mormogta a macskás ember, s a cicát beszorította a keblébe. A huszárok elgaloppoztak, s ott, ahol az imént állottak, egy-két perc múlva veszekedett gránát csapott le. Lehúzódtak mindjárt a gödörbe, s hosszú perceken át visszafojtott lélegzettel vártak. Disznó muszkája! Ezeknek mind ilyen remek megfigyelőik vannak. Jó lesz el nem árulni magunkat, mert rögtön itt lesz a szálve. Bölcsen meglapultak, s csak jó sokára elevenítette meg őket újra a macskanyávogás. Mire kinéztek a föld felszínére, már a huszárok ott látszottak a falu alatt. A lovuk szőrén megcsillant, s a fegyverükön a napsugár, a nap utolsó sugara. A macskás honvéd, hogy a többit izgassa, kitartotta a fedezékből a cicát félkézzel, s a másikkal simogatta odafent. Ő maga hanyat feküdt a kisméségű sírban. Megijedt. Cicukám, megijedtél. Nem szereted a gránátot, cicuka? Hát a gombócot? Hát a friss tejecskét, mondták össze-vissza. S úgy nevettek valamennyien, és nézték a baka nagy fekete kezeiben tekergőző kis jószágot. A macska nyivákolt, kinyitotta kis piros száját, és kinyújtotta hegyes kis piros nyelvét, s feltartott kis fehér orrával az égre nyivákolt. Milyen tiszta, szólt az őr. Mosdik. Többet mosdik, mint te. A cica kiugrott a honvéd gyöngéd markából, a fedezék szélére pattant, és tovább szaladt. Egyszerre hárman is ugrottak utána, s egy pillanat múlva már megint fogva volt. Most új embernek kezdődött új öröme. Simogatta, szeretgette, olyan gyöngéden bánt vele, mint a gyereke hajával. Teljes fedezék, hallatszott újra a hadapró őrmester kiáltása. Abban a pillanatban mindenki lebújt. Az őr s a hadaprót figyelték, mi az, ami jön. Csehek jönnek, kiáltott az őr. Erre mindjárt kinéztek. Zátrendekbe közeledett oldalról jobbról egy egész zászlóaj. Erről ismerték meg, hogy mifélék. Ezek itt is kettős rendekbe járnak, tán, hogy együtt tartsák egymást. Ördög vigye, minek jönnek ezek erre? Káromkodtak magukban, s nézték, hogy jön a menet tömör oszlopban. Az oroszok mindjárt itt lesznek a tűzzel. Három lovas tisztjük észrevette őket, s előre rúgtatott. A hadapród jelölt őrmester feltápászkodott. Ha ezek nem félnek egész alakot mutatni, akkor nem volna magyar virtus, hogy ők meg itt lappangjanak. S amit tudott, elmondta. A nagybajuszú sárga csekapitány dünnyögve nézett abba az irányba, amerre az ellenséget jelezte nekik, s minden köszöntés nélkül visszatért a csapataihoz. A hadapró jelölt őrmester részvéttel nézett utánuk, s oda kiáltott még nekik, hogy ne menjenek zárt oszlopban, hanem bomoljanak rajvonalba. Vász? Szólt vissza a kapitány, végignézte, s elment. Teljes fedezék, kiáltotta a hadapród, s maga is bevetette magát az árkába. Már hallatszott messziről az égben repülő rémmadár visítása. Az emberek úgy meghúzódtak a földben, mint az egerek. Aztán valami 40 méter magasságban az alkonyati ég mély viola sötétségében valami sárgás-vörös fény villant, s rá éles csattanás. A magasban eloszlott robbanás után három kerek fehér füst felhő maradt az égen. A hadapród megnyugodva nézte. Mintha egy gigász fújt volna játékos kedvében cigarettjéből füstkarikákat, mondta magában költői érzéssel. Aztán újabb dörrenés. Aztán csak úgy zuhogtak körülöttük a vasparittyakövek. Amint csönd lett, a hadaprút kiemelte óvatosan a fejét a fedezékből. Nagy távolságban robbanás látott, aztán még messzebb látta magasra felcsapódni a földet. Az oroszok az egész mezőt tűz alatt tartják. No, ez már semmi, mondta magában, s most ő szólott végig a csapatja fölött. Cic, cicic! Egyszerre újra felbukkant a hét bakasapka, s összenéztek. Hol a macska? Hol van? Hol a macska? Kérdezték össze-vissza, egyre idegesebben. Atyaisten! Kiáltotta, akinél utoljára volt. Elszökött. Mind ilyetten néztek körül, mindjárt megerőltették a szemüket, hogy az egyre vastagabb sötétségből kihalásszák a kismacska kedves figuráját. Cic! Kiáltották. Cicic! Cuppogatták, szipogatták, csókot cuppogattak. Cica! Cic! Cica! De nem volt többet. Néma volt a puszta. Nem volt macska nyávogás. Akkor szó nélkül visszaheveredtek a földbe, s fölvetették szemeiket a nagy sötét orosz égre. Mélyet lélegzettek, fájdalmasat sóhajtottak, mintha egy sugár tűnt volna el az életnek egy meleg, színes kis sugara, amely megcsillant, amely hozott valamit, amely megint nincs. Most már újra nincs semmi. Semmi, semmi. Csak a háború.
Nem mész innen? Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola. Jó.
Jaj, 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 dehogy nem, neki nem ér semmit az egész. Jaj, jaj,
Egyedem megyelem tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka, hívom én, de meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja.
Hogy teszem az egereket?
Ott a farka, eltakarja, kiszakarva, arra fussunk, ott a farka. Szaladjunk, szaladjunk, hadd lovogjon a hajunk.
Akkor szaladj te.
Vigyázz, jön a far. Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, el nem veszik. Ja Istenem, ott van a fele bent a lukban, a másik fele kint van, azt kapjuk most el, 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 el. Ott a farka, 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 ott a farka. Ott a farka, volt a farka, ott volt a farka, bement a lukba. Találkozás a régi egeremmel, rossz randevú a kutyának való. Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
Kródi Gyula, a kandúr csodatettei. Volt nekem egy vénlány nagynéném, akinek az a híre volt a familiában, hogy nagyon gazdag. Ha bajok, gondok, csapások jelentkeztek, mindig akadt valaki a familiában, aki így kiáltott föl. Terés sem vihet magával mindent a koporsóba. Életében nem igen adott senkinek semmit az öreg Teréz, sőt, még az atyafiakat sem bocsátotta magához. Egy tágas falusi házban lakott, amelynek kapuja mindig zárva volt. Ha valaki elhaladt a ház előtt, a kapun három fekete macskát láthatott üldögélni, néha négyet, ötöt, sőt többet is, az időjárás szerint. Napos időben ugyanis a macskák szeretnek elnyújtózkodni a kapukon, és onnan pislogva figyelik a körülöttük történteket. A legtöbb öreg kisasszonynak szimpátiája a macska felé fordul, de Teréz kisasszony talán valamennyin túltett. Valósággal tenyésztette a macskákat. A tágas udvaron állandóan 20-30 különböző macska sütkérezett. Persze sohasem fogyott a számuk, inkább növekedett. A különösen sikerült példányokat Teréz elküldte azoknak a nagyuraknak, püspököknek, akikről tudta, hogy szeretik a macskát. Sőt, az atyafiak, akik neve napján jó kívánságokkal fölkeresték, szintén macskát kaptak ajándékba. Megbecsüljétek, mondta komolyan Teréz kisasszony. A híres Szibilla macskafajt már csak én tenyésztem. Ez az a fajta, amelyből az oroszlán származott. Hát, igaz, ami igaz. A Teréz kisasszony macskáit nem lehetett volna összetéveszteni valamely sovány, koplaló, tisztátalan falusi macskával. Három szolgáló leánynak egyéb gondja sem volt, mint folyton a macskákkal törődni. Külön konyhában főztek a cicáknak, és Horecki uram, az állatorvos minden héten egy aranyat kapott a látogatásáért. Kényelmes fekvőhelye volt minden macskának, habár ezeknek a macskáknak is megvolt az a tulajdonságuk, hogy éjjel jobban szerettek a háztetőkön csavarogni, mint puha ágyban aludni. Egér, patkány természetesen messze tájon nem akadt, és a falusi gyerekek fényes hatosokat kaptak minden eleven egérért, amelyet a Teréz kisasszony portájára hoztak. Az álmos, tunya, szendergő macskahad ilyenkor nagy izgalomba jött, és a menekülő egérkét hamarosan leterítette. Később jól elzárt kalitkában hízlalta az egereket Teréz kedves macskái számára. És bár egyébként igen gyönge szívű teremtés volt, Soha sem jutott eszébe haragudni azért, hogy macskái az egész határból kipusztították az énekes madarakat. Én vagyok az egyetlen macskatenyésztő Magyarországon, mondogatta büszkén, és kiírhatná le boldogságát, amidőn valami külországi macska kiállításon egy kék szallagocskát nyert Szibilláival. Hatalmas, kutyanagyságú, sörényes kandúrok mellett ökölnyi fehér cicák hevertek a gyékényeken, és Teréz kisasszony valamennyit nevén szólította. A legnagyobb volt a macskák között egy foltos, sárga kandúr, amelynek neve Napóleon volt. Vérszomjas, villogó szemű, vad természetű állat volt, amely sohasem járt vagy hevert együtt a többivel. Rendesen, a kéményen húzta meg magát, ahonnan fenyegető morgással riasztotta el a közeledőt. Mindig egyedül járt, mindig mogorva, rosszkedvű volt. Néha napokra eltűnt a kéményről, és ilyenkor saját szakállára vadászott a határban. A falusi komondorokkal vitézül szembeszállott, sőt, még az ingerkedő parasztgyerekeket is megtámadta. Veres bajuszát elégedetten nyalogatta, midőn kalandozásából hazakerült, és Teréz kisasszonyt csak nagyon ritkán érdemesítette arra, hogy leszálljon hozzá magas őrhelyéről. Napóleon! Hívta, csalogatta a vén leánya foltos kandúrt, de az álhatatosan elfordította a fejét mindaddig, amíg Teréz magára nem vette azt a fantasztikus bőpiros köpönyeget, amelyet egyszer hóbortos pillanatában varratott. A nagymacska ilyenkor hatalmas szökkenéssel termett a földön, és hízelkedve dörzsölődött a köpenyhez. Majd, mint aki nagyon elszígyelte magát, napokra eltűnt a háztól, és csak hírét lehetett hallani vérszomjas cselekedeteinek. Ugyanabban a faluban, a falu másik végén lakott egy szegény kurtanemes, bizonyos Sallai. Ez a Sallai szegről végről atyafia volt Teréz kisasszonynak, és számtalanszor megkörnyékezte bizonyos kölcsönök irányában. A fukar kisasszony persze mereven visszautasított minden kérést, és Sallai uram tehetetlenül csikorgatta a fogát. Zömök, szeghajú, lecsüngő bajuszú férfi volt, abból a furfangos falusi fajtából, aki természet adta ravasságával mindig megtart annyi földet a talpa alatt, amennyi elég ahhoz, hogy újabb pénzkölcsönhöz jusson. A Sallai lába alatt már nagyon kicsiny földecske húzódott meg. Olyan kicsiny, hogy a telek könyv rublikái között csak nagyítóüveggel lehetett meglátni. Egyszer, midőn a foltos Napóleon már napok óta nem mutatkozott a háznál, valamelyik cselédje azt jelentette Teréz kisasszonynak, hogy a nagy kandúrt a Sallai uram portáján látta. Ott ült a kéményen, mint otthon szokta tenni, a furfangos Sallai pedig éppen csalogatta, hívogatta az udvarról. El akarja lopni a macskám, kiáltott föl Teréz kisasszony ijetten, majd este felé könnyes szemmel indult el a falu vége felé, ahol a Sallai bedőlt faluháza volt. A kandúr még mindig ott ült a kéményen, és észre sem látszott venni úrnőjét. Teréz megzörgette az ablakot. Adja vissza a macskám, Sallai! Szólott. Oda bentről csúfondárosan nevetett a furfangos ember. Vigye haza, ha tudja! A vénlány hiába szólította Napóleont. Később a falusiak nagy mulatságára még a vörös köpenyét is magára öltötte. A kandúr erre leugrott a háztetőről, és bement a házba, hogy többé soha haza ne menjen régi úrnőjéhez. Ez az esemény, amely a maga kiszerűségében szóra se volna érdemes, teljesen megzavarta Teréz nyugalmát. Legelsőbb is fiskálist fogadott, aki pört indított a foltos kandúr visszaadásáért. A pört megnyerte Teréz, de kedves macskája még mindig nem került haza. Olykor-olykor látta a kertek alatt barangolni, de hívó szavára ügyet sem vetett. Máskor Sallai uram háza előtt pipázgatott, és a macska boldogan dorombolt a csizmája mellett. Hogy érzi magát Napóleon? Kérdezte egyszer félénken Teréz arra jártában. Csak megvolnánk valahogyan, felelt Sallai. Azért, folytatta szégyellősen Teréz, hogyha szükséget szenvednének valamiben, szívesen küldök egyet mást. Sallai rongyos csizmájára pillantott. Legelsőbb is egy pár csizma kellene, dörmögte komolyan. Sonka oldalas, kolbász is elkelne a kamrába. Meg lesz, felelt Teréz, és le akart hajolni, hogy megsimogassa a macskát. De Sallai tiltakozólag kiáltott fel. Nem szabad, húgom!
Napóleon ugyanakkor erélyesen morgott. Máskor rövid levélkét küldött Sallai Teréz kisasszonyhoz. Napóleon 100 pengőt kér aratásig. A levelet a kandúr nyakába akasztotta szallaggal, és az öles kandúr csak hamar visszatért a kívánt 100 pengővel. Sallai jókedvűen veregette meg a macska kövér hátát. Helyes cimbora, dörmögte. A macska gazdaság pedig ez alatt lassan-lassan pusztult. Csak egy macska volt a világon a Teréz számára, és az Napóleon volt. Ő volt az elzüllött, tékozló fiú, akire mindenét szívesen ráköltötte volna a hóbortos vén leány. A sallai talpa alatt nőtt, növekedett az a földecske, amely egy időben összement, mint az ázott köntös. Sallainak igás lovakra, majd ökrökre volt szüksége. Az ördöngős kandúr mind megszerezte neki. Később, a hitelesség kedvéért feljegyzem, a csodálatos kandúr még feleséget is szerzett Sallai uramnak. Senki mást, mint Teréz kisasszonyt. Smidőn így rendbe hozta volna a Sallai uram színáját, eltűnt nyomtalanul. Csak a legenda él a familiában, a csodatévő kandúrról.
Móri Zsigmond, Macska és Kródi Gyula a Kandúr csodatettei című írásait Dér Gabriella színművész előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a fiatalok szentévi zarándoklatának nyitó miséjén. Hangotok eljut a föld minden sarkába. A keresztséggel Krisztust öltjük magunkra. Leó pápa beszéde francia fiatalokhoz. 1500 magyar fiatal is részt vesz a héten a fiatalok jubileumán a Vatikánban. Interjú Fábri Kornél püspökkel. Pápa a fiatal zarándokokhoz. Hangotok eljut a föld minden sarkába. 14. Leó pápa kedden este Rómában üdvözölte a fiatalokat a fiatalok jubileuma alkalmából. A Szent Péter téren tartott nyitó szent mise után, amelyet Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa mutatott be, a pápa mobillal néhányszor körbejárta a Szent Péter teret, hogy üdvözölje a jelenlévőket. A Szent Atya emlékeztette a fiatal zarándokokat, hogy ők a föld sója, a világ világossága. Ma a hangotok, a lelkesedésetek, a kiáltásaitok mind Jézus Krisztusért hallatszik a föld végéig, mondta Leó pápa. A mai nap jelenti a kezdetét egy utazásnak, a remény jubileumának, és a világnak szüksége van a remény üzeneteire. Ti vagytok ez az üzenet, és továbbra is vigyétek el a reményt mindenkinek, hangsúlyozta a pápa. Reméljük, hogy mindannyian mindig a remény jelei lesztek a világban. Ma a kezdeténél tartunk. Az elkövetkező napokban lehetőségetek lesz arra, hogy olyan erő legyetek, amely Isten kegyelmét, a remény üzenetét, a fényt hozza Róma városába, Olaszországba és az egész világba. Járjunk együtt Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és kiáltásunknak a világ békéjéért is kell szólnia. Mondjuk együtt, békét akarunk a világban, imádkozzunk a békéért, kérte a pápa. Imádkozzunk a békéért, nyomatékosította, és legyünk tanúi Jézus Krisztus békéjének, a kiengesztelődésnek, a világ világosságának, amelyet mindannyian keresünk. Az áldás után a pápa szép hetet kívánt a fiatal zarándokoknak Rómában, és arra kérte őket, hogy augusztus 2-án és 3-án ismét gyűjjenek össze az ifjúság jubileumának virasztására és szentmiséjére. Találkozunk a Tor Vergátán, búcsúzott tőlük 14. Leó pápa. A Rino Fisichella érsek által bemutatott szentmisén a pápa érkezése előtt az olasz prelátus a napi evangéliumról szóló prédikációjában így elmélkedett. Az evangélista nagyon világosan mondja nekünk, hogy a hit egy találkozás, egy olyan találkozás, amelyet azonban nem mi magunk kezdeményezünk. Soha ne féljetek a feltámadt Krisztus tanúi lenni, mert ez tesz minket hívővé, keresztényé. Krisztus feltámadt, és mi láttuk őt, hiszünk benne. De ez a tanúságtétel cselekvéssé is válik, buzdított Fisichella érsek. Elmélkedése végén az evangelizációs dikasztérium proprefektusa felidézte a pápa előző vasárnapi szavait. Találkozni Krisztussal, ezért várlak benneteket. Találkozni Krisztussal, és megerősödni általa a hitben és az elkötelezettségben, hogy hitelesen kövessük őt. A keresztséggel Krisztust öltjük magunkra, Leó pápa beszéde francia fiatalokhoz. Július 29-én 14. Leó pápa az áldások termében találkozott 800 francia neofitával és katekumennel, akik a fiatalok jubileumára zarándokoltak el Rómába, püspökeik, papjaik, katekétáik kíséretében. A Szentatya beszédében mindenek előtt nagy örömmel köszöntötte a fiatalokat, akik elkötelezték magukat a hitben, és hagyják, hogy Krisztus és evangéliuma vezesse őket, értelmet adva életüknek. A pápa hangsúlyozta, hogy a katekumenátus a hit útja, amely nem ér véget a keresztséggel, hanem egész életen át tart, mind az örömteli, mind a nehéz pillanatokban. A keresztség Isten nagy családjának teljes jogú tagjaivá tesz bennünket, mutatott rá 14. Leó pápa, hozzátéve, hogy a kezdeményezés mindig Istentől származik, mi pedig úgy válaszolunk rá, hogy megtapasztaljuk üdvözítő szeretetét. A katekumenek és újonnan megkereszteltek mindnyájan személyesen találkoznak az Úrral az őket befogadó közösségben. 14. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy a keresztség által személyesen elismerjük az Atya nevében, hogy leányai és fiai vagyunk. Az Atya felkínálja számunkra az örökbefogadást a Fiú nevében, aki bevezet bennünket életébe, az Atyával és a Szentlélekkel való kapcsolatába, aki minden ajándék forrása. A pápa utalt Szent Pálnak a Galatákhoz írt levelére, amelyben az apostol rámutat a keresztség lényegi hatására. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. A keresztség bevezet minket a Krisztussal való közösségbe, és életet ad. Arra kötelez bennünket, hogy lemondjunk a halál kultúrájáról, amely jelen van társadalmunkban, fejtette ki Leó pápa, felsorolva a halál kultúrája megnyilvánulásának egyes területeit, mint a közöny, mások megvetése, a kábítószerek, a könnyű életre való törekvés, a szórakozássá és a személy eltárgyiasításává váló szexualitás, az igazságtalanság. A pápa felidézte a keresztség szertartását, amely Krisztus tanúivá tesz bennünket. A Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertya átvételével megkapjuk a halott és feltámadt Krisztus fényét, és elkötelezzük magunkat, hogy égve tartjuk, táplálva Isten igéjének meghallgatásával és az eukarisztikus Jézussal való álhatatos közösséggel, hangsúlyozta beszédében Leó pápa. Idézte Szent Ambrus egyházatját, aki nem fárad bele, hogy ismételje, Krisztus minden számunkra. Ez felhívás arra, hogy legyünk hiteles tanúi az Úrnak. Azt tanította, hogy ő az az orvos, aki meggyógyíthatja sebeinket, és ő az igazságosság, ha bűntudat terhel bennünket. Ahhoz, hogy boldogan és békében éljünk, arra kaptunk meghívást, hogy Jézus Krisztusba helyezzük reményünket, mutatott rá Leó pápa. Majd így folytatta a fiatal neofitákhoz és katekumenekhez intézett beszédét. Az Úr követésével ti is a föld sója és a világ világossága vagytok. Az egyháznak szüksége van hitetek szépséges tanúságtételére, hogy egyre jobban növekedjen és közel legyen minden rászoruló emberhez. A katekumenátus hitbeli útján, amely nem ér véget a keresztséggel, arra kaptak meghívást, hogy megosszák hitük tapasztalatait másokkal, tanúságot téve Krisztus szeretetéről, missziós tanítványokká válva. A Szent Atya arra bátorította őket, hogy ne szorítkozzanak pusztán elméleti ismeretekre, hanem konkrétan éljék meg hitüket, tapasztalják meg Isten szeretetét mindennapi életükben. A hit útja lehet hosszú, és olykor nehéz, de ne csüggedjenek, mert Isten mindig ott van, hogy támaszt nyújtson számukra, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy hiteles keresztényekké váljanak, alapvetően szükséges, hogy megtapasztalják Istent az imádságban, a szentségek gyakori vételében, különösen a kiengesztelődés szentségének újra felfedezésében és a közösségi életben, hogy növekedjenek a hitben és a szeretetben. A Szent Atya arra bíztatta a francia fiatalokat, hogy maradjanak kapcsolatban az Úr Jézussal. Nem születünk keresztényeknek, hanem akkor válunk keresztényekké, amikor Isten kegyelme megérint bennünket. Ez az érintés azonban alaposan megfontolt választásunk és személyes életutunk révén fejeződik ki. Ezek nélkül, a valódi követelmények nélkül pusztán csak a keresztény címkét fogjuk magunkon viselni, a megszokás vagy a kényelem keresztényei leszünk. Akkor válunk hiteles keresztényekké, amikor hagyjuk, hogy Isten igéje és tanúságtétele személyesen megérintsen bennünket mindennapi életünkben. 14. Leó beszéde végén áldását adta a francia fiatalokra, kifejezve azt a kívánságát, hogy a neofiták és a katekumenek szíve a megpróbáltatások, a magány és a sívárság pillanataiban, a meg nem értések és fáradozásai közepette verjen gyökeret Krisztusban, aki az út, az igazság és az élet, minden béke, öröm és szeretet forrása. ezerötszáz magyar fiatal is részt vesz a héten a fiatalok jubileumán a Vatikánban. Interjú Fábri Kornél püspökkel.
Kedden megkezdődött a fiatalok szentévi zarándoklata a Vatikánban, amelyre megérkezett a magyar fiatalok küldöttsége is, Fábri Kornél püspökatya vezetésével, akit szeretettel köszöntök a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kedves püspökatya, milyen érzés a szent évben Rómába visszatérni, ahol éveket töltött tanulmánya idején?
Hát Rómában mindig jó visszatérni, nyilván egészen más most, mint amikor itt éltem, mert éltem a mindennapi emberek életét is tanultam. Most viszont ugye tele van a város fiatalokkal, itt sok százezer fiatal világ minden tájáról, hangosan, vidáman, élettel megtöltve ezt a várost. Most nem turistákkal van tele, hanem sokkal inkább a zarándokokkal. Mindenki viseli a ifjúsági találkozónak a pólóit, énekelnek, táncolnak. Egy igazi ifjúsági világtalálkozó élmény, csak most a jubileum kapcsán.
Ugye nagy számban érkezett a magyar csoport, bemutatná ezt a küldöttséget?
Igen, Magyarország minden egyházmegyéből és szerzetesrendek általi szervezett buszokkal érkeztek, illetve a határon túlról is sok felől, összesen nagyjából 1500 fiatal jött. Itt most zömmel 18 és 30 közöttiek, hiszen most direkt kértük, hogy ez a nem a tinédzsereknek a találkozója, hanem inkább az ifjúságnak a jubileuma. Úgyhogy sok felől érkeztek, piaristáktól is, ferencesektől is, egyházmegyék részéről is. Úgyhogy egy nagyon jó kis csapat gyűlt össze, ki repülővel, ki busszal érkezett, és sokan részt vettek már előtalálkozón is. Például perugiai egyházmegye, plébániai és más egyházmegyék hatan összefogtak, és fogadták a mi fiataljainkat is, persze ott is más nemzetekkel együtt. Úgyhogy az Eszeng-Budapesti főegyházmegyének két busza például a folinyói plébániákon volt, és ott volt közös két és fél napos együttlétünk. Nagyon nagy örömet szerezve a helyieknek, ezt többször kifejezték, hogy köszönjük szépen az örömet, amit hoztatok, és valamelyik hívő mondta szomorúan, hogy hát nekik felnőtt plébániájuk van és gyerekek vannak, de pont ez a korosztály hiányzik a plébániájukról, úgyhogy nagy öröm volt, amikor a vasárnapi misén ott volt 100 fiatal közülünk, és tényleg örömmel fogadtak bennünket. Aztán volt közös ünneplésünk is, volt egy közös szentmise is a résztvevő zarándokok számára és a helyieknek, illetve volt egy nagyobb fesztivál Assisi-ben, Santa Maria dei Angeli templom előtt, ahol a porcinkuda is van, ahol tanúságtételek hangzottak el, bemutatták a mostani fiatal szenteket, volt szentségimádás. Igaz, hogy jól leszakadt az ég, úgyhogy mindenkit betereltek a bazilikába, mert előtte levő téren voltunk kint. De nagyon méltó szép szentségimádással zárult ez az este is, és jó volt, hogy ott már tényleg több ezeren voltunk, hiszen más országokból is voltak, akik előtalálkozóra jöttek oda. És aztán még hétfőn, amikor Rómába érkeztünk, előtte szinte egy 300 fős csapat Magyarországról megállt Assisi-ben, és ott miséztem nekik. Tervek szerint, mivel ilyen sokan voltunk, a szabadtéren kellett volna, hogy misézzünk, de egész nap szakadt az eső. Úgyhogy így olyan ajándékban részesülhettünk, hogy az Assisi bazilikában, Assisi Szent Ferenc sírja fölötti főoltárnál misézhetünk a jelenlévő atyákkal együtt, mégiscsak száraz helyen és méltó módon tudtunk ünnepelni, és aztán szaladtunk a buszokhoz, de ideértünk szépen, és elfoglalták a fiatalok a helyüket kint a Fiera di Román, amit a itteni Hung Expo-nak felel meg, a hatalmas csarnokokban, hát nagyjából 10-20 ezer fiatal alszik, ott adották meg számukra a zuhanyzási lehetőséget, és hát tényleg ilyen fesztivál hangulat van. Oda hozzák a vacsorát is, úgyhogy onnan közlekednek be vonattal a városba, de van, aki sokkal messzebb kapott szállást, hiszen azért tényleg milliós nagyságrendről tudunk beszélni, akinek szállást kellett adni. De alapvetően mindenkinek megvan a jó kis helye, és veszünk részt már itt a programokon.
Igen, egész héten sok program várja a résztvevő fiatalokat. Milyen eseményeken vannak jelen a magyar csoportból, és vannak-e külön programjaik a magyar fiataloknak?
Annyiban más most ez a jubileumi ifjúsági találkozó, hogy az ifjúsági világtalálkozókon mindig szokott lenni a hét során három délelőtt, amit a nemzetek magukban töltenek együtt külön-külön egy-egy plébánián. Ezek a katekézisek, szentmisék, ezek most nincsenek, hanem városszerte vannak különböző programok, amiket ajánlanak. Nyilván vannak nagy közös programok. Ilyen volt a nyitó szentmise, kedden este Fisichella érsek mutatta be, és a végén nagy meglepetésre Szent Atya is köszöntötte a fiatalokat, a pápa mobillal körbe ment a Szent Péter téren, és talán kicsit még hátrébb is, arra nem láttam el, és nagyon buzdította a fiatalokat, hogy most itt együtt vagyunk, és tegyünk a békének, a reménynek a jelei ebben a világban, és hogy mostantól kezdve 4-5 napon át ünnepeljük ezt a jubileumot, úgyhogy nagy öröm volt a fiatalok számára találkozni a új Szent Atyával, mert ilyen módon még nem találkozhattak vele. Aztán városszerte különböző koncertek vannak, szentségimádások, előadások, kiállítások, imaórák, szentmisék, tehát rengeteg dolog közül lehet választani, egy egész füzet van erről, hogy kit hova várnak, és mindenütt nagyon sokan vannak nyilvánvalóan. Emlékszem a nyitómise után is a helyi katolikus influencerekkel volt egy koncert a egyik nagy téren, az is zsúfolásig megtelt. Tehát tényleg jó a hangulata ennek. És aztán a magyaroknak külön, az összes magyarnak egy program volt tegnap délután 4-től 6-ig, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában voltunk, ahol volt egy közös szentmise. A közös szentmisén belül tartottam egy rövid 17 perces katekézist, mert azért idő az korlátozott volt. És a szentmisé keretén belül léptük át a falakon kívül Szent Pál bazilikának a szent kapuját, úgyhogy az áldozás után a főkapun kimentek a fiatalok, és úgy jöttek át a szent kapun, és jöttek vissza a helyükre. Nagyon jó volt látni, hogy ott tényleg együtt volt minden magyar, tehát megtelt a falakon kívül Szent Pál bazilikának a középső hajója. És itt volt Böcskei László püspök atya is velünk, és közel 30 atya, akik kísérik a fiataljaikat. Közös magyar program így már nem lesz. A holnapi napon van a bűnbánati nap, és a Circus Maximus helyén rendeztek be egy hatalmas gyóntatási területet, és oda lehetett jelentkezni gyóntatni, illetve bármilyen nyelven lehet gyónni, oda várják a fiatalokat, hogy a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges gyónásukat el tudják végezni. És aztán a nagy esemény lesz majd még nyilván a Torvergátán, ugye Rómától kicsit kijebb egy hatalmas területen a virrasztás a Szent Atyával, ez szombat este lesz majd, és a fiatalok kint is alszanak ezen a területen, és másnap reggel 9 órakor Leó pápa vezetésével lesz az ünnepi záró szentmise, és utána indulnak majd haza. Tehát ezek a nagy események, de ezen kívül különböző lelkiségi mozgalmak, közösségek is szerveznek programokat. Nekem ma délután lesz egy szentmisém 2500 fiatalnak az Emmanuel közösség szervezésével, hogy egy háromnapos ifjúsági fórumot szerveztek, és nagyon sokan bekapcsolódtak így közösségileg, mozgalmilag, úgyhogy tényleg egy széles paletta várja a fiatalokat.
A Szent Évben és Leó pápa eheti megnyilatkozásaiban a fiataloknak is a remény témája áll a középpontban. Azt kéri a pápa a fiataloktól, hogy legyenek a remény jelei a világban. Ezt a gyakorlati életben hogyan tudják megvalósítani?
Ebben próbáltam segíteni a katekézis során, amikor 7 pontot próbáltam összefoglalni nekik, hogy mi az, ami reményt ad ma a katolikus fiatalnak, amit aztán tovább tudnak adni másoknak. És ezek között szerepel az, hogy az egésnek fontosabb, hogy Isten szereti őket, feltétel nélkül, és hogy az életét adta értük. És hogy a közösségeinkben elfogadásra találhatunk. Aztán az is remény, hogy célunk van. Sokan úgy élnek a világban, hogy nem tudják, mi lesz a halál után, nem tudják, mit kezdjenek az életükkel, de mi keresztények Jézus feltámadása óta tudjuk, hogy van folytatás, és a legjobb rész majd halál után következik, és örökké valóságon át fog tartani. Aztán az, hogy a közösségben tudjuk egymást szeretni, hogy Jézus akarta, hogy arról ismerjenek fel bennünket, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. És hogyha ezt a reményt, ezt, hogy célunk van, hogy tudjuk, hogy nem véletlenül vagyunk teremtve, és hogy ebben fiatal szentek is előttünk járnak, akár Karl Akutis, akár Szent Imre, sokan vannak előttünk, akik mertek szembe menni az árral, és élni azt az életet, amire Jézus hívta őket. Itt Karl Akutis van nagyon központban, aki ugye híres mondása szerint mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg, és hogy arra bátorít bennünket, hogy önmagunk tudjuk lenni, és azt a hivatást megélni, amit személy szerint Istentől kap. És ez nem más, mint az életszentség, hiszen életszentségre kell törekednünk, hogy a mennyben a szentek társaságát élvezhessük egy örök életen át. Úgyhogy amit mi megélhetünk, az az a hit, amit megélünk, az igazából bizalom Istenben, és ha ezt látják rajtunk, akkor azt mondják, hogy na, ez nekem is kell. Hallottam egy főiskolás lányról, aki annak hatására tért meg, hogy látta, hogy egy évfolyamtársnője hogyan élte át édesanyja halálát, amikor sokan vannak, voltak testvérek, és egész picik volt még a legkisebbek, és azt mondja, na, ez a hit nekem is kell. És valahogy így kellene megélnünk a hitünket, hogy ez vonzó legyen mások számára is, és így tudunk reményt adni. Itt aztán Rómában, ahol szinte minden utcában ezeket a lelkes fiatalokat látni, biztos, hogy feltűnik mindenkinek, hogy valami olyan örömük van, amit máshol nem lehet megkapni, csak a jó Istentől. Tehát a mindennapi életben a szeretet és a döntéseink azok, amik meghatároznak, és ami alapján jellé tudunk bánni ebben a világban.
Püspök atya, nagyon szépen köszönjük ezt a tartalmas beszámolót, áldott római napokat kívánunk a magyar küldöttségnek, és várjuk majd a beszámolókat a különböző napokon.
Én köszönöm szépen, és további jó munkát a Vatikán Rádió munkatársainak.
Köszönjük szépen.
Fábri Kornél püspök atyával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Ki egy volt veled a szenvedésben, egy lesz veled a dicsőségben. Ne félj hát!
Mit sem aggódó, nem féltem életem, csak hogy végig fussam a pályán, s a feladatom teljesítsem.
Jézus fénye rám ragyog, várnak a szentek,
az angyalok, örülj hát!
Itt se aggódó, nem féltem életem, csak hogy végig fussam a pályán. A feladatom teljesítsen, melyet Jézus bízott
rá. A nap verse. Radnóti Miklós, augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyrét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
Radnóti Miklós, augusztus című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
A nap imája.
Ébreszt fel lelkem vágyaidat. Megérkezett lelkednek boldog órája, melyben Jézusod közeledik, hogy szívedbe szálljon. Íme az egek királya. Íme Istened és megváltód jő hozzád forró vágyódással. Mondd neki, jöjj el, Jézusom, jöjj az én lelkembe, mert utánad vágyódik. De mielőtt nekem ajándékozod magad, ajándékul és áldozatul nyújtom gyarló szívemet. Íme, átadom azt neked. Fogadd el tőlem. Jöjj, neki is elfogadni. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!